Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Köszöntöm az országépítő.net podcast adásának hallgatóit. Én Csóka Balázs építész vagyok, az Országépítő folyóirat felelős szerkesztője. Mai beszélgető társaim Salamin Ferenc építész és Erhard Gábor építészek, az Axis Építésziroda vezető tervezői és a Tokaji
Világörökségi
Tervtanácsnak a tagjai. A beszélgetésünknek az apropója, hogy a Kós Károly Alapítvány gondozásában megjelent a Tokaj, a Borvidék építészete című hatalmas munkát bemutató könyv, amelynek a szerkesztői, írói a mai beszélgető társaim. Azon az első kérdésem, hogy miért éppen Tokaj, hogy kerültetek Tokajba innen Budapestről? Gábor?
Ferenc korábban került, úgyhogy ő válaszol először.
Én körülbelül 35 éve kerültem oda, mint főépítész. Az akkori Szerencsi tanácselnök Magda Gábor hívott oda Makovec Imre tanácsára, azóta főépítészként vagyok a környéken, illetve ezzel együtt járt az, hogy beleszerettem Tokajhegyaljába, megpróbáltam egyre jobban megismerni és kutatni azt, hogy milyen építészetet lehet ezen a különleges vidéken csinálni.
Milyen volt az a Tokaji vidék akkor? 90-es évekről beszélünk, jól gondolom.
80-as évek végéről beszélünk. Eléggé lepusztult volt, nyilván a szocializmusnak az eredményeit kell itt látni, átalakított, elfuserált régi épületek, de annyi előnye volt, hogy nagyon sok régi ház megmaradt. Ennek a félig-meddig elhagyatottságnak ez mindig előnye. Az értékek ott voltak, ezeket csak ki kell bányászni. Már 35 éve bányásszuk, vagy egy kicsit régebben. Már előttünk is próbálták felszínre hozni ezeket az értékeket. És szerintem még, ha így haladunk el, még legalább 50 év, hogy minden a helyére kerüljön, úgy, mint mondjuk Franciaországban egy borvidéken.
Hát remélem, hogy lesz hozzá erőtök. Gábor, te hogy kerültél Tokajba?
Hát én egész pontosan 99 májusában jártam ott először. Nekem egy ilyen véletlen szerencsém volt, hogy a egyetemi évek alatt komplex tervezésből Ekler Dezső volt ötünknek a külsős korrektora, akinek pont akkor készült el a disznókő borászata, és csinált különböző helyeken kiállításokat, ahova én lelkesen mentem segíteni, ki mondjuk például a budakalászi faluházban, ami szintén akkor ugye viszonylag újonnan nyílt meg. Segítettem kitenni a tablókat, és annak kapcsán sokat beszélgettünk, és tulajdonképpen ők nagyjából megfertőzött ezzel az egész Hamvas Béla, Ötgéniusz, Tokajhegyalja, bor, aszú világával. És aztán én az egyetem után a vándoriskolában már tudatosan úgy kerestem az állomás helyeimet, hogy Tokajhoz kötődő helyekre menjek, mondjuk Sáros László, akinek ugye a felesége Tenkács Márta Tokaj születés, és több munkájuk is volt ott, Bodonyi Csaba Tokaj főépítészéhez, és aztán az Axisba kerültem Salamin Ferenc mellé, és aztán a vándoriskolai évek után pedig valahogy úgy alakult a sorsom, hogy én is az Axisban kötöttem ki. Ott már több-kevesebb tudatossággal, de magával a területtel való foglalkozás, valóban ez a 99-es év egy tényleg egy nagyon fontos dátum. Egyszerűen marom izgalmas volt az, hogy akkor ugye már nem a kommunista időszaknak a lepukkantságát láttam csupán, hanem egyszerűen beindult akkor már a gépezet, marra sok borászat, borász tett föl hatalmas kérdéseket, és meglepő módon akár még a mi laikus embereknek a válaszaira is kíváncsiak voltunk, és tényleg nem volt tabu, nem volt zárt ajtó, nem volt megszólíthatatlan ember. Baromi izgalmas időszak volt ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje.
Eltett azóta 30 év. Miért érdemelt ez a 30 év egy ilyen nagy alakú és gyönyörű kiadványt, könyvet? Miben egyedi Tokaj?
Nagyon sokat dolgoztunk mi is, óriási élvezettel, és mások is. Ezt érdemes összegyűjteni egy könyvbe szerintem, mert meg kell mutatni, hogy egy helyi jellegzetességből mit lehet kihozni, egy helyi építészetből, egy helyi kultúrából mit lehet kihozni. A Tokajhegyalja építészet ugyanúgy, mint más régiói az országnak, különböző hatások alakították. Európai építészeti hatások, a Kárpát-medencei népi építészet hatásai, de ezen felül Ugyanúgy, ahogy a tokai bort is csak tokai szőlőből és tokai talajból, az ottani botritiszből és a napsugárból lehet létrehozni, ugyanúgy a tokai hegyaljai építészetet is a helyi jelleg határozza meg. Az az eszencia, ami az ottani kőbányákból, az ottani tudásból, és természetesen a különböző előbb említett hatásokból áll össze. Tehát egy egyedi építészetről van szó, ráadásul egy magas színvonalú építészetről. Itt a legutolsó kis borház vagy kúria is egy zseniális építészeti alkotás, amit lehet talán folytatni. És lehet ma is használni ezt a tudást, ezt a kultúrát, ezt a karaktert. Ahogy Bartók Béla mondja egyik előadásában 1931-ben, hogy a népi építészet, illetve hát a népzene hatása akkor lesz élő, hogyha a zenész, aki foglalkozik vele, anyanyelvi szinten elsajátítja ezt. Tehát az első az építészetben is, hogy anyanyelvi szinten meg kell ismerni és elsajátítani azokat az elemeket, azokat a mondani valót, azokat a formálásokat, amelyek Tokaj-hegyaljára jellemzők. És akkor utána Bartók azt mondja, hogy háromféle módon lehet felhasználni ezt az anyanyelvi szinté vált kultúrát. Az egyik az, hogy az ember egyszerűen csak lemásolja. A második módszer az, hogy megpróbál a népi kultúrához hasonlót csinálni. A harmadik pedig az, hogy egyszerűen csak az az anyanyelv, amit ő megtanult, önmagán át szűrve új épületeket hoz létre, amely ugyanúgy lesz jellemző, persze Bartók a zenével mondja ezt, de az új épületek ugyanúgy jellemzőek az adott építészre, mint az adott tájegységre is. Mind a három módszer használható, természetesen a harmadik a legjobb. Ezt próbáljuk mi is követni, és ezért érdekes, ezért fontos, hogy az ember ezt összegyűjtse és bemutassa egy könyvbe.
A könyvnek a szerkezete, hogyha az ember belelapoz, akkor eltér attól a mondhatni, hogy általánosnak mondható felépítéstől, hogy először vannak a családi házak, utána a középületek. Itt a könyvnek az első harmada, az a borvidék története, település szerkezete és a háromosztatú lakóház. Miért gondoltátok fontosnak azt, hogy távolabbról vezetni rá a könyv olvasóját erre a területre, hogy jobban megismerhesse?
Hát ugye az az érdekes megállapodásra kellett jutnom, amikor elkezdtünk a könyv gondolatával foglalkozni, hogy Tokaj annak ellenére, hogy baromi fölkapott akár építészek között is, vagy mondjuk a borrajongók között, marhára nincs kikutatva. Tehát finoman szólva egy fehér folt mind a település szerkezete, de még a történetében is azt kell, hogy mondjam, hogy találtunk új, vagy még eddig meg nem jelent apróbb momentumokat. A másik pedig a három osztatú lakóépület, az részben talán az én mániám is, de ugyanakkor egy többszörösen megerősített mánia, tehát valóban a legegyszerűbb kis épületektől a Mádi Rákóczi kúriának az északi szárnyáig bezárólag azt látom, hogy ez az épület típus mindenhol ott van, és szintén egy minimálisan kutatott téma, tehát azon túl, amit az egyetemen tanultunk, hogy tiszta szoba, konyha, kamra, hármasság létezik a világon, baromi sok izgalom van még benne, amit én úgy gondoltam, hogy szeretnék megosztani az érdeklődőkkel. Ebből a szempontból valóban azért az album nem feltétlenül kizárólagosan Tokaj-specifikus, mint ahogy Tokaj sem csak, tehát a tokai építészet sem csak Tokaj specifikus, hiszen hihetetlen mennyiségű külső hatás az, ami itt megjelenik a különböző épületekben, és borzasztó sok réteg van egymáson, de ennek egyik rétege mindenképpen ez a háromosztatuság, illetve a település szerkezetben is olyan finomságok, olyan sajátosságok, amikről hát kár lenne nem beszélni.
Mik ezek a mondjuk a település szerkezetről, hogyha...
Hát ugye mi úgy hívjuk, hogy kassai típusú, de valószínűleg csak jobb hián hívjuk így, hogy kassai típusú főtér vagy orsós település szerkezet, amit itt látunk. Tehát, hogy a klasszikus magyar utcás, egyutcás falu izgalmasan gyarapodott párhuzamos második, én úgy hívom őket, hogy második főutcákkal, amelyek egyébként aztán valahol végpontokon egy ilyen szilvamagszerű rajzolatot adva találkoznak a közbenső igazi főutcával, és hát ez aztán egy csomó érdekességet eredményez, hogy módosulnak a telekosztások, hol milyen épületek jelennek meg, jellemzően kik jelennek meg, milyen funkcióval jelennek meg épületek, hogy kötődnek össze ezek a második főutcák, egyáltalán milyen karaktere tud lenni ezeknek a második főutcáknak, hogyha mondjuk a hegyoldalban van, vagy ha lenne a síkságon, és egy csomó-csomó hasonló finomság van. Az érdekes tényleg az, hogy egyrészt van nekünk egy abaúj szántónk, amelyik gyönyörű, tényleg iskola példája annak, hogy szinte mindent hát oktatni lehetne, hogy minden pont megvan benne. Ugyanakkor pedig akár a legkisebb településig, ha elmegyünk, ugyanez a képlet rajzolódik ki, tehát akár egy laikus gondolkodó, hogyha elolvassa ezeket a pontokat, akkor mondjuk Tolcsván, Bényén, Mádon táján sétálva is ráismerhet ezekre az ismérvekre.
Uh-huh. Azt említetted, hogy a település szerkezet az egy hosszú idő alatt alakult ki, és egy egyedi formát vett föl. Ehhez kapcsolódóan az merül fel bennem, hogy a társadalmi szövet, az mennyire sérült a 45 utáni időkbe? Milyen volt a gazda szerkezet előtte? Mennyire maradt ez meg? Mennyire adódtak át a tudások, és hol tartunk ebben most, hogy ez egy kicsit talán kerülő.
Ezzel megfogtál, mert ezt pont nem vizsgáltam én legalábbis a könyvvel kapcsolatosan. Inkább talán az épületek, rövid épület leírásokból derül ki azért ezzel kapcsolatban, hogy azért minden épület egy-egy történet részben. Ugye nyilván mi azokkal találkozunk, akiknek sok pénzük van már, mint relatíve sok pénzük van, ha építkezni tudnak. Az egy másik kérdés, hogy a főépítészi tevékenységünk kapcsán természetesen igyekszünk mindenki számára elérhetőek és megszólíthatóak lenni. De ettől függetlenül mi valóban egy ilyen érdekesen alakul, az elmúlt 30 évben nagyon érdekesen alakuló társadalmi réteggel vagyunk kapcsolatban, amelyik mondjuk az elmúlt, hát én számomra 25 év alatt is nagyon sokat változott, hogy lettek a bebírókból helyiek, vagy hogy erősödött meg egy helyi középréteg, vagy hogy vándorolt el ez a középréteg. Mindent és mindennek az ellentétjére én legalábbis láttam példát. Én azt látom, hogy Hegyalja mindenkiből a legjobbat hozza ki. Természetesen vannak örök hőbörgők, akik a világörökségi címből is csak az átkot látják, de én azt látom, hogy itt az együttműködés tényleg baromira gyümölcsöző volt az esetek szinte döntő vagy elsöprő hányadában. Én nem tudok olyan nagyon komoly szociológiai keresztmetszetet alakítani, bemutatni. Én valószínűleg a legizgalmasabb, legjobban megszólítható részével találkoztam.
Az, hogyha belelapozunk, hogy véglapozzuk az épületek bemutatását a könyvben, akkor az feltűnő számomra, hogy egy 2010-es években épült új épület, vagy akár felújítás után egy 30-40 éves épületfelújításnak a bemutatása következik. Szimpatikus számomra borzasztóan ez a hogy a kronológiának az elvetése, tehát nem az számít, hogy az 30 éves munka, és akkor azóta már másképp gondolom és újra gondolom. Mit jelent ez számotokra, vagy mi volt ebben a mozgatórugó, hogy ezt így raktátok össze, Ferenc?
Talán az vezetett minket, hogy a szokványos fejlődés elmélettel ellentétben a időtlenség és az örök értékek szerint próbáltuk csoportosítani itt a házakat, én magam legalábbis így. Mégpedig úgy, hogy teljesen mindegy, hogy mikor épült, hogyha az értékes és valamilyen logikai sorrendben szerepel egy fejezetben, amelyet egyébként Gábor jobban tudja a sorrendet, de minden esetre nem az számít, hogy mikor épült, hanem annak a építészeti, formálási, gondolati tartalma, értéke annak a háznak. Az a jó, hogyha egy ház időtálló, kortalan, szerintem, hát talán ezt tükrözi a könyv, vagy legalábbis remélem, hogy ezt tükrözi.
Annyiban mondjuk azért volt valami fajta tematikusság benne, hogy mondjuk az első a történetről szóló, tehát a Borvidék történetéről szóló fejezethez jellemzően a fontosabb épületeket tettük, a település szerkezet a második fejezetben inkább azokat az épületek, amik mondjuk úgy település szerkezeti szempontból részben magában a tanulmányban szerepeltek, mint jellemző példák, vagy ebben a keretben értelmezhetők. A lakóépületeknél igyekeztünk nyilván valamennyire a lakóépületeket mutatni, a gazdasági épületeknél a gazdasági épületeket, a kúriáknál a kúriákat, a külterületi épületeknél a külterületi épületeket. A legizgalmasabb talán a vége volt, az utolsó fejezet, ahol én a regionalizmusról írtam egy ilyen, hát már tulajdonképpen lassan 10 éve formálódó tanulmányt, és ott azokat az épületeket próbáltuk behúzni, amelyek mondjuk úgy, hogy a jövőben mutatók, tehát nem egy ilyen klasszikus felújítás minimális bővítéssel, vagy nem tudom én, hanem van benne akár funkciójában, akár település szerkezeti elhelyezkedésében, akár anyag használatában, megformálásában valami olyan eszenciális történet, amit én személy szerint, vagy mi ez a helyi regionalista építészet szempontjából kitüntetetnek tartjuk, de ez nem jelenti azt, hogy az előtte lévő fejezetekben másmilyen épületek lennének, tehát alapvetően én magam is egy ilyen, és azt a Ferenc mellett ezt mondjuk megtanulhattam, hogy egy ilyen regényes szerkesztési módot, talán ezt mondhatjuk azt, hogy egy ilyen nagyon regényes jó szerkesztési módot szeretünk volna, tehát semmiképpen semmilyen fejtorpotrok, az mondjuk elég szikáran a tanulmányokban megjelenik. Részben ugye ilyen hangulatfotókat, oldalpárokat tettünk be, amivel szintén szerettük volna ezt oldani, tettünk be olyan illusztrációs épületeket is, amelyek még szándékosan nincsenek felújítva, tehát hogy látszik azt, hogy tulajdonképpen mi az, amivel az ember kvázi mi találkozunk, amikor egy-egy épülettel elkezdünk foglalkozni, és azon túl pedig valóban az épületek egymáshoz vagy, tehát a sorrendjét, viszonyát, azt részben egy ilyen kimondhatatlan érzések részben, mondjuk akár a fotóanyag, akár az, hogy lehetőleg a szerzők ne legyenek feltétlenül nagyon sokan, vagy a tervezők, bocsánat, egymás, tehát egy tervezőnek ne legyen sok épület. Tehát inkább egy ilyen változatosságot, egy ilyen, ami vezeti a szemet meg az emberi érdeklődését, olyan épületsorrendet próbáltunk tenni. Valóban egyébként az idő, nekem megvalóan szintén fura, mert nem is, tehát egy szenvedés, amikor azt kell mondanom, hogy na akkor most az nem tudom én melyik épületen mikor épült, hát basszus, lehet, hogy 10 évig épült, mert nem tudom én, volt egy első vázlatterv, tulajdon cserélt, egy pályázat nem nyert, még egy pályázat nyert, de nem volt elég pénz, tehát hogy egy csomó-csomó épület nem datálható így, hogy na most ekkor történt, hogy ahogy Ferenc Marcell mondja, egy jó épülethez 7 év kell, és akkor most ebből a 7 évből melyik percet mondja meg, hogy ez mikor származott ez az épület, és azért elég sok ilyen van.
Én örülök neki, hogyha kívülről nézve nem látszik tudományos könyvnek ez a könyv. Ebből a szempontból inkább egy kiindulási pont, egy kezdőpontnak tekinteném én. Az igazi tudományos kutatás, vagy építészettörténeti, vagy szociológiai, az most kéne kezdődnie. Hát ez a könyv inkább kedvet csinál a szemlélődésre, Tokaj megismerésére, az építészeti jellegzetesség felfedezésére és folytatására. Legalábbis ez volt a szándékunk, szerintem.
Így van, tehát azt nem mondom, hogy szánt szándékkal, hanem inkább kényszerből, de például irodalmi jegyzéket, amitől én rettegek, hogy támadási felületet ad, irodalmi jegyzéket nem is írtam hozzá, mert valóban nagyon sokszor részben szóbeli, tehát nyilván mértékadó emberek szóbeli adatközléséből származik egy csomó információ, másrészt pedig, hogy valóban egy ilyen tengerben úsztunk, és nem az volt a célunk, hogy fejtorpotrok módon valamit definiáljunk, és valóban én magam is már találtam olyan kutatási témákat, hogy mondjuk a templomok elhelyezkedése, a különböző felekezeti templomoknak a településen belül elhelyezkedés, és mondjuk a főúri kúriával, kastéllyal való kapcsolat. Tehát egy csomó olyan izgalmas aspektus van, aminek valóban tovább kéne menni. Nyilván inkább az izgalmas, hogy az a furcsa ebben a helyzetben, hogy ez a kutatás, ha már a legnépszerűbb, meg a nemzeti büszkeségünk, a tokai borvidék, meg nem tudom milyen szuperlatívuszokban nyilatkozunk róla, hogy ez még nem történt meg ez a kutatás. A borban szerintem nagyon elől vagyunk, nagyon-nagyon izgalmas dolgok történnek, de hogy azért az építészet az pedig egyre felkapottabb, tehát kis túlzással ma már sikk ott a borvidéken dolgozni, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor reggelente Intercity-vel mentünk Szerencsre, és akkor nem tudom én, közösen róttuk a köröket, még nem tudom, 3-4 építész az ottani, Ferenc ottani autójával, ez nem annyira volt jellemző. Szóval ehhez képest nagyon sok még így is a fehér folt, és nem arra törekedtünk, hogy a teljesség igényével ezeket a fehér foltokat befoltozzuk.
Én inkább úgy tekintek rá, mint egy pohár nagyon jó tokai borra, amit az ember mikor megkóstol, akkor nem rögtön a kapálás jut eszébe, meg a alkohol százalék, meg a visszamaradt cukor, hanem egyszerűen csak élvezi azt a bort, az amatát, a szépségét, az ásványosságát és egyéb tulajdonságait. Valahogy így kellene talán ezt a könyvet is élvezni annak, aki szereti Tokaj-hegyalja vidékét.
Én azt gondolom, hogy ez az életszagúság, hogyha lehet ezt a szót használni, szerintem ez számomra legalábbis átjött a könyvben. Most, amikor beszéltetek, az merült föl bennem, hogy gyönyörű épületek vannak a könyvben, de azért én tudom tőletek, hogy ezek mögött meg, te most félig kicsit említetted is, hogy sokszor évekig elhúzódó tervezési, építési küzdelmek, munkák vannak. Mi ezzel a tapasztalatotok, vagy mit láttok, hogy merre halad ez a világ Tokajba, vagy egyáltalán az országban, ez nagyjából ugyanaz.
Tényleg egyébként a legnagyobb bajom az, hogy pont most van néhány olyan épületem, ami az elmúlt év ilyen pályázati dömpingje kapcsán megvalósult, és már nem tudott belekerülni ebbe a könyvbe. Ez mondjuk nyilván csak ilyen magánprobléma, de hogy valóban elég nagy hullámvasút, és mind a kettő, ugye az egyik, amit most adtak át, az mondjuk egy 3 éves történet, a másikat 2016-ban kezdtem tervezni. 2016 őszén volt az első pályázati forduló, amikor beadtuk borászatként. Abszolút hullámvasút, és itt is az, hogy minden épület egyedi, minden megbízó egyedi, mindegyik történet külön-külön értékelhető. Én azt gondolom, hogy most van néhány olyan pont, például Bodrogkereszt főutcájának a rendezése, Mát főutcájának a rendezése, és azon nyilván a főutcán, vagy Tokaj főutcájának a rendezése, és a főutcán belül néhány olyan kulcsfontosságú épületnek a megvalósulása, amire azt mondom, hogy hát jönnek az első látványos eredmények, mondjuk azt, hogy érdemesebb péntek délután 3-kor nem a Balaton felé venni az irányt, hanem inkább Tokaj felé kanyarodni. Tehát szerintem az utóbbi éveknek a hát részben átgondolt, részben kevésbé átgondolt koncepció, turisztikai koncepciója, jó sok látogatóközpontunk, meg kiállító épületünk van, amilyet nyilván meg kell, hogy töltődjön, hogy hívják ezt tartalommal. Szerintem ezek most már egy olyan irányba mentek, hogy elérjük a kritikus tömeget, amire már, hát egész leegyszerűsítve mondom, hogy büszkék lehetünk. Megvallom őszintén, hogy én most azon szerencsésen építészek egyike vagyok, akit nem dolgozik az ország különböző sarkaiban, tehát kis túlzással Tokaj vakságban szenvedek. A Tokaj-hegy alján belül én nem látok olyan nagyon nagy változást, azon túl, hogy valóban az elmúlt 3 évben egy őrületes pályázati dömping volt, sok megvalósítási lehetőségre nyílott alkalmunk, ugyanakkor az árak elszámolja a megvalósítási költségeknek az elszállásával, pedig az pont ugyanannyira felezte, mint hogyha a pályázati környezet kevésbé kedvező lett volna. Én azt látom, hogy valóban azt kezdjük felismerni, ami egyébként így országos skandalum szokott lenni, hogy igenis a térburkolatban, meg a szökőkútban is van érték. Ezt mondjuk még egyszerűbben a Alkonyi László úgy szokta megfogalmazni, hogy addig, amíg az árokpart nincsen lekaszálva, legeltetve, addig Tokaj-hegyaljának nincsen jövője. Én is azt gondolom, hogy amíg a közös tereink nincsenek rendbetéve, addig a hegyaljának, nem az, hogy nincs jövője, küzdelmesebb lesz az élete. Tehát kellenek azok a pontok, amikhez a helyiek is tudnak ragaszkodni, amiktől a helyiek kapnak önbecsülést, akár tényleg egy piac, ami aztán bevonza maga mellé a főteret, a főtér bevonza egy ilyen színpadot, nyilvános színpadot, és ezek lépésről lépésre zajlanak, finoman szólva lassan, tehát én benne lennénk, hogy gyorsabban menjen ez a folyamat, de ugyanakkor tényleg azt látjuk, hogy egyre rétegzettebb, tehát nem csak az, hogy borászatokat tervezünk meg vendégszállásokat, hanem igenis látogatóközpontokat, főutca rekonstrukciók vannak, sok családi ház, illetve családi ház kevésbé, inkább lakóépület felújítások, egyiket ez is egy szörnyű dráma, hogy az emberek többsége a megörökölt, nagymamától megörökölt családi házat átoknak tartja, és nem áldásnak, ellenben amikor pénzhiány miatt beleköltözik, akkor egy idő után rájön, hogy hát ez tulajdonképpen élete legjobb, hát nem döntése, hanem eseménye volt. Tehát nem lehet így összefoglalni szerintem egy folyamatot, izgi. Amit egyöntetően tudunk mondani, hogy elég izgalmas éveink voltak az elmúlt években, aztán reméljük, hogy lesznek is.
Ami még izgalmas egyébként, ha arra gondolunk, hogy 80 épület került bele körülbelül, és még belekerülhetett volna még 50-60, és hogyha megnézzük, hogy 27 településen hány ezer épület van, mondjuk, nem tudom, 5000, 10000, meg tájrészlet, ami fontos lehet a hegyalján, akkor ez egy nagyon elenyésző mennyiség, amit sikeresnek és felújítottnak és odavalónak tekinthetünk. Tehát az igazi munka még sok évtizeden keresztül fog tartani, mert ha egy ehhez hasonló szemlélettel tudunk hozzáállni az összes többi épülethez, akkor itt rengeteg munka és feladat van. Ez lenne az egyik lényeges dolog. A másik pedig az, hogy egyelőre ezek az épületek és a Tokaj-hegyaljai, mondjuk, hogy gazdasági világ, az nem a nyereségre épül. Hát a borászat vagy a befektetés az még nagyon kicsi, amennyire én ismerem, nagyon kevés esetben és nagyon kicsi nyereséget termel. Sok borászat az önfenntartással már megelégszik. Vagy külföldről jönnek nagyobb vállalkozásokból pénzek, amik fenntartják ezeket a szállodákat és egyebeket. Tehát itt még szerencsére nem érződik annyira a biznisz szaga. És ezeken az épületeken is sem érződik, hanem inkább az érződik, hogy egy elköteleződés, a tulajdonosoknak a szeretete és az értő hozzáállása Tokaj-hegyalja építészeti kultúrájához, és borkultúrájához is, és egyéb mindenféle kötődés a borvidékhez. Ez érződik ezeken a házakon, tehát egyfajta intellektuális, érzelmi, értelmiségi hozzáállás, ami nagyon jó. Tehát ez ebben sokkal több Tokaj-hegyalja, mint mondjuk olyan országrészek, ahol a biznisz miatt, mondjuk Balaton környéke, biznisz miatt épülnek gigantikus esetleg a tájat és a környezetet romboló házak. Mi lesz akkor, hogyha 30 év termése 3 év alatt fog megépülni, mert olyan nagy fejlődés lesz. Tehát erre kell felkészülni, hogy ha már Tokaj-hegyalja is bizniszé válik, akkor vajon lehet-e tartani ezt a színvonalat, amit ez a hány építész?
30 építész.
30 építész produkált, meg még azok, akik nem kerültek be a könyvbe. Hát erre kellene figyelni Tokaj-hegyaljának, a helyi erőknek és a helyi identitást meghatározó embereknek és szervezeteknek, hogy a jövőben is ezt a színvonalat ne adják lejjebb.
Én annyival árnyalnám a képet, egyébként tök igazad van, amit mondasz. Két dolog, amit én tapasztalok. Egyrészt, hogy az évtizedekig magukra hagyott épületek jelentős részben most már megmenthetetlenek. Tehát, hogy amiket mi még 10 évvel ezelőtt meg tudtunk menteni, most például találkoztam olyan borházzal, amit egyszer nem tudtunk egy gyönyörű boltozott teret megmenteni. Tehát szerintem sajnos nem mondom, hogy a végére értünk, nyilván nem értünk végére, mert biztos, hogy sok-sok megmenthető épületünk lesz még, de föl kell készülnünk szerintem két dologra. Egyrészt az, hogy tudjunk, és ezért is volt fontos számomra ez a regionalista építészet fejezet, tudjunk hegyaljaiul új épületeket letenni, minél jobb kedűen, tehát az is nagyon fontos, hogy ne ostorral a kezünkben a világörökségi tervtanács tekintélyét vélt, vagy valós tekintélyét felhasználva. A másik pedig, hogy arra is föl kell készülnünk, például a közösségi borászatok, amiket Ferenc tervezett, nagyon jó példák erre, hogyha egy nagyobb lépték, vagy egy új funkció megjelenik. Mondjuk tényleg az van, hogy a gazdasági föllendülés azt hozza párhuzamosan magával, hogy az ipari parkok is elkezdenek fejlődni. Akkor erre például, hogy tudunk reagálni. Ez szerintem egy és hogyha ne adj Isten, valóban egy nagyságrenddel nagyobb befektetési pénz és kedv jelenne meg, azt, hogy tudnánk kiszolgálni, vagy legalábbis valóban a megfelelő elhivatottsággal, hozzáállással megvalósítani azokat a terveket, mert félértés ne csinálni való, még iszonyatos mennyiség van a borvidéken is.
Említetted a közösségi borászatokat, azt gondolom, hogy országosan is egy unikális műfaj vagy épület, amit neked Ferenc fölépült az elmúlt években. Miről szól ez az épület?
Ugye a borászok találták ki a hegyközségi tanács, hogy szolgáltatást nyújtanak azoknak, akiknek nincs pénzük, hogy tartályokat, préseket és egyebeket fizessenek, vegyenek. Tehát ide bárki beviheti a szőlőjét, és kipréselik, hazaviheti a mustot, vagy bort csinálnak belőle, hazaviheti a bort, lepalackozzák, címkét raknak rá. Tehát a minőség, a házi és kismennyiségű borkészítés minőségének az emelése volt az ő céljuk. Ez egy ilyen szolgáltató központ, három épület, három helyszínen, és még ha jól tudom, a szőlőt is kezelik, hogyha kell, olyan gépeik és eszközeik is vannak. A lényege az volt, hogy az alacsony minőségű, esetleg alacsony minőségben megjelenő tokai borokatnak a színvonalát emeljék, és csak egyre több jó minőségű legyen. Ehhez szakértelem kell, eszközök kellenek, szűrők, tartályok, prések, hűtött terek, hűtőgépek, egyebek, amit nem tud mindenki megvenni. Persze ez konkurenciát jelent azoknak a borászatoknak, akik ezt maguk megvették természetesen, és ebben nem a mi feladatunk, hogy az egyensúlyt megtaláljuk, mint építészek, hanem ezt a borásztársadalomnak önmagán belül kell megoldania. Viszont nekünk az volt a feladatunk, hogy ezt a közösségi funkciót, ezt a közösségi célt, ezt a szolgáltató jellegű borászatot, ezt épületben megfogalmazzuk, és tulajdonképpen erről szól a közösségi borászat, egy helyi karakterű csarnok, gazdasági épület prototípusa vagy mintája. Ez volt a cél.
Azt gondolom, amit az elmúlt percekben elmondtatok, ez a közösségi borászat, mint műfaj, vagy mint épület is azt erősíti, azt az érzésemet, hogy a 20-30 évvel ezelőtt fölépült egyedi és húzóerőként működő borászatok mögé elkezdődik egy társadalomnak a összeszövése, megerősítése, egy közösségi tudatnak a megerősítése. Itt a szabadtéri színpadokat említetted, a főtereket, amiket a helyi emberek, közösségek tudnak használni.
Ez lenne a legfontosabb szerintem, és nagyon remélem, hogy a könyv is segít ebben, hogy a helyi értelmiség, és a helyi szervezetek, civil szervezetek és hivatalos szervezetek felismerjék, hogy mi a közös ebbe a borvidékbe, építészetben is. Még jobban felismerjék, eddig is tudták már természetesen, de még jobban felismerjék, és összetudjanak fogni ezeknek az értékeknek a védelmébe.
Itt a gondolatod összecseng a országépítőnek a múltkori számában, talán a 2022/4-es számban volt egy interjú a Bányász Józseffel, gyergyói sajtkészítő manufaktúra tulajdonosával, aki azt mondta, hogy az értelmiségi feladat a 21. században a paraszti munka. Tehát, hogy a visszatérni az értékteremtő.
És hogy neki munkatársai a tehenek, nem tudom, tehát hogy a kapcsolatai tudja definiálni. Valóban azért ez mindenképpen van benne, hogy én szoktam mondani, nagyon izgalmas párhuzam van egy szőlész, vagy borász, nem tudom, hogy mondjuk, és az építészet között, hogy amikor mondjuk egyszer-kétszer volt a metszeni egy-egy borász mellett, vagy szőlész mellett, akkor ugye azzal kezdő, hogy letérdel a szőlőtőke mellett, ami már megadja a viszonyulást ember és növény között, kitisztogatja, megnézi, hogy mi történt ezzel a tőkével az elmúlt években, és tulajdonképpen van egy darab olló a kezében, tehát nem tud hozzáragasztani se rügyet, se csapot, se nem tudom én micsodát, hanem csak elvenni tud, és azzal befolyásolni azt, hogy ez az épület milyen irányba akar menni. És szerintem ez nem véletlen, hogy jól megértjük magunkat, hiszen mi is tulajdonképpen valahol ugyanezt csináljuk az épületekkel, hogy nincs mese, oda kell menni, hidegben, fagyban, koszban, csúszva, mászva föl kell mérni a házat, ki kell deríteni annak alapján, hogy mi történt ezzel a szerencsétlen nyomorult épülettel az elmúlt évszázadok vagy évtizedek során, és akkor hát nyilván nekünk, hál' Istennek, nem csak az elvétel, hanem a hozzáadás is lehetővé teszi azt, hogy egy jó irányba tereljük. Ez szerintem valóban egy olyan páratlan kapcsolat, hogy hát nem is az, hogy fél szavakból is megértjük egymást, de hogy természetes és magától értetődő, hogy egy irányba tudunk húzni egy ilyen emberrel. Különösen úgy, hogy azért ezek az emberek felismerik azt, hogy részben a nagyvilágban, de mondjuk egy történelmi borvidékben, minden borvidéken mindenféleképpen a bor, a borász és a borászat az egy brandként összefűződik, és azért ez nagyon sokszor ez a brand, ez nem egy üzleti kategória, hanem valóban egy élet van mögötte. És ők, ahogy a borral, úgy a borászattal is, a borász azonosulni tud is, azonosulni akar, és egy ilyen közegben szerintem ez egy nagyon jó párbeszédeket tud eredményezni építész és megrendelő között.
Könyveteknek az elején ugye a Tokaj történetétől indultok, és a könyv végén pedig a tájhasználat fejezettel zárjátok le, illetve hát ugye a regionalizmus című végső fejezet előtt a tájhasználat az, ami az olvasót kivezeti a könyvből. Miért gondoltátok ezt egy önálló külön fejezetbe szerkeszteni?
Hát eleve a Tokaj borvidék meghatározó eleme sokkal inkább a táj, amit az ember évszázadokon keresztül alakított. A világörökségi státusz is erről szól elsősorban, és mellette vannak a települések. Területben is sokkal nagyobb területről beszélünk, mint a települések alapterülete. Tehát legalább ugyanolyan fontos, mint a házak, az, hogy a tájban mit látunk. Ha elmegyünk egy francia vagy egy német borvidékre, akkor mindjárt megértjük, hogy miről van szó, hogy micsoda rend és micsoda egységes kép, és micsoda magas színvonalú tájelemek vannak. Ennek az adottsága Tokajban környéken is megvan, csak oda kéne figyelni a felújításoknál, az átalakításoknál. Tehát a tájhasználat az nagyon fontos szerintem az összkép szempontjából.
Egy részben volt két nagyon jó szövegünk Szűcs Gábor és Vince Attila kollégánktól, akik korábban foglalkoztak szintén a mi megkeresésünkre a településképi arcolati kézikönyvek kapcsán is, meg nem is tudom még ennek a könyvek egy tanulmány előzményeként is, amik szerintem tartalmaznak annyi izgalmat, hogy ezt nem akartuk kihez. Másrészt pedig valóban ez egy, ha korábban említettem az ipari épületeknek a problematikáját, szerintem a külterületeknek a tájhasználat, vagy a külterületnek a beépítése, beépíthetősége szerintem legalább annyira fontos kérdés. Azt nem mondom, hogy én most ebben a tanulmányban erre igyekeztem bármilyen javaslatot tenni, hanem inkább csak az értékeket felmutatni. Ugye egy jellemző tendencia, hogy a borászok szeretnek, vagy teljesen érthető módon kimenni a szőlőbe, hiszen a szőlőben jön létre a bornak az alapja, a jó bornak az alapja, az tulajdonképpen, ha ott nem jó a szőlő, akkor abból már nem tud jó bor lenni. Rossz bor persze még igen, de jó bor nem. És ez egy valós tendencia, hogy sokak szeretnének kiköltözni és ott megmutatni a boraikat, aminek viszont nincs történeti hagyománya, vagy hát minimálisan van történeti hagyománya a borvidéken, és én azt szerettem volna ezzel a fejezettel felmutatni, hogy igenis van érték abban, ahogy most van, vagy ahogy az évszázadok során megérkezett hozzánk a maga, és hogy persze ebben is vannak épített elemek, ugye a támfalak, kisebb építmények, amik viszont pont ennek köszönhetően, hogy ritkák, vagy annak köszönhetően, hogy ritkák válnak értékessé, és erre valamilyen módon szerintem izgalmas lenne vigyázni, figyelni, vagy legalábbis erről a témáról beszélni.
És hogyha itt Tokajról beszélünk, akkor a borászatok témája nem lehet megkerülni. Ugye említitek, hogy kint a tájban nem voltak borászatok. Most azért már vannak. Hol tart a borászat építészete Tokajban? Milyen hatások vannak jelenleg?
Én szívesen válaszolok. Én azt látom, hogy az utóbbi időkben tényleg elsősorban a nagy volumen miatt és a pénztelenség, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a drágaság miatt nehéz a helyzet. Azért azt is látni kell, hogy Tokaj hegyalja is a legnagyobb időszak, vagy legkomolyabb fénykorában is, finoman szólva, ketté volt szakadva, tehát voltak a bebírók, akik presztízs borászatokat hoztak létre, bár akkor azért egy kicsit mondjuk a 16.-17. században prosperálóbb volt, tehát nagyobb profittermelő képessége volt a tokai bornak, és volt viszont az átlag lakosság, aki nyilván csinált valamicske bort, tehát ott volt mindenkinél a pince, de hogy nem volt árutermelő, és nem volt presztízs értéke a bornak, a bor termelésnek, legfeljebb a borfogyasztásnak. Ez azért napjainkban is benne van, tehát azt látjuk, hogy mindenki szeretne valamit csinálni. Nagyon sokszor kevés a pénz, kevés az idő. sokszor persze a tudás is hozzá. Tehát én szerintem, és ezzel párhuzamosan pedig tényleg ott vannak az őrültebbnél őrültebb a szó jó értelmében megrendelőink, akikkel tényleg abszolút, még ha viaskodva is, de egy dolog van a szemünk, hogy lebeg a szemünk előtt, hogy egy csodálatos produktumot hozzunk létre. Én nem vagyok, nem aggódom, de valóban sokszor tapasztalom azt, hogy na ez itt is épült valami, aminek nem kellett volna, amit persze nem láttunk a világörökségi tervtanácsban, legalább lehetőségünk lett volna egy kicsit gatyába rázni. A helyieken van most a feladat, és rajtunk főépítészeken, hogy amit felmutattunk, részben presztízs beruházásokban, vagy legalább inkább úgy mondjuk, hogy bebírók beruházásaiban, azt az átlagszínvonalat, azt tudjuk-e azoknál is, akik mondjuk falusi csokkal megvesznek úgy egy házat, hogy már gyakorlatilag ki költekeztek csak a vásárlás, meg a hiteleiket kimerítették csak a vásárlás kapcsán, ez már egy nehezebb, és hát jóval több embert kívánó feladat lesz, azt gondolom, mint a mi részünkről, építészek részéről.
Én abban reménykedek, hogy ez a könyv is segíti azt a folyamatot, hogy jobban odafigyeljen a hivatalosság, a civil társadalom is, az építészek is a helyi értékekre. Esetleg megerősödhet a tervtanácsi, főépítészi mozgalom. Központi támogatások kellenének nagyon kicsi munkákra, mint homlokzat és tetőfelújítás, mert ha ez nincs, akkor azt a szigort, azt a büntetéskultúrát, azt nem szabad és nem lehet bevezetni. Ha valaki csúnyát csinál, akkor azt büntessük meg. Inkább támogatni kellene a jót és a szépet, ami Tokajhegyalja kultúrájához, építészetéhez illeszkedik. Én ebben reménykedek, hogy egy ilyen figyelemfelhívás, ami ez a könyv, az ebben is segíthet, hogy eszükbe jut esetleg döntéshozóknak, hogy egy picit akkor figyeljünk oda erre a borvidékre építészeti szempontból is jobban. Nem arról van szó, hogy sok-sok milliárdot kell ide dobálni. A kis pénzekkel is sok mindent el lehet érni, ahogy láttuk más településeken.
Én bízom benne azért, hogy a könyvnek meg lesz az a jó hatása, amit már biztos ti is sokszor tapasztaltatok, hogy amikor egy bármilyen területnek vagy településnek a lakója meglátta egy könyvformában, tablón, újságban a saját épületét vagy a szomszéd épületet, akkor felkiáltott, hogy úristen, ez nem is vettem észre, hogy ilyen szép. Én kívánom nektek, hogy ezt a hatást ezzel a könyvvel is, én azt gondolom, hogy ti beletettétek azt a munkát, hogy ez sikerülni fog. Hol lehet ezt a könyvet megrendelni, és mennyibe kerül magyar pénzben?
Két lehetőség van, az országépítő.net honlapunkon van erre nézvést, egy részben egy bemutató a könyvről, részben pedig az adatok, amiket mondok. Ha nálunk az Axis építészirodában előzetes egyeztetés alapján veszi át valaki, akkor a 12.000 forint lesz a könyv, postai utánvétel pedig e-mailen megrendelve pedig 14.000 forint. Rosszul mondom, nem utánvétel, hanem előre utalás után tudjuk postán küldeni, akkor 14.000 forint az ára. Illetőleg azon dolgozunk, hogy Tokajhegyalján ott legyen azokon a pontokon, akiket mi fontosaknak tartunk a már említett közösségépítés szempontjából, kávézókban, látogatók központokban, múzeumokban igyekszünk minél többet, kisebb borászatokban minél többet elhelyezni.
Ezt mondjuk el azért, hogy egy közel A4-es formátumú, 300 oldal fölötti gyönyörű színes albumról, tanulmányokkal tűzdelt albumról van szó. Én szeretném nektek megköszönni a beszélgetést, és a hallgatóknak is megköszönöm, hogy az országépítő.net podcastjét hallgatták.
Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.